dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, karácsony reggelén, ahogy ebben az énekben is kifejeztük, meg kellene mozdulni az embernek, elindulni Isten keresésre. A pásztorok példát adnak nekünk, meg a bölcsek is, hiszen csak azért találkozhattak az Istennel, mert megmozdultak. Lehet, hogy mi túlságosan is kényelmesek vagyunk már, de mozdítson bennünket a szívünk. Azt akartam hirtelen mondani, hogy a szívünk és a hitünk, a szívünk mozdítson legalább bennünket. Nagyon fontos ünnep ez, ami keresztény életünkben, hiszen az Isten terveiben az ember a középpontba kerül. Hiszen egy lesz közülünk az Isten, és azt akarja, hogy mi, ha vissza akarjuk nyerni emberi méltóságunkat, akkor találkozni kell vele. Őt kell mintázni, ezt az ünnepet. A születés öröme ragyogja be. Tegnap este egy nagyon kedves telefont kaptam egy fiatal asszonykától, aki karácsonyi ajándékot készített nekem, és ez így hangzott, kisbabát várunk, az elsőt. Igen, a születés öröme teszi olyan bájossá az ember számára, meghatottá ezt az ünnepet. Ezt a szentmisét ajánljuk fel nemzetünkért, hogy azok a jobbító erők, amik munkálnak minden jó akaratú emberben, azok valóban érvényre jussanak. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk. El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mind azt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, Csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mind azért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mikor ilyen nagy ünnepek vannak, mint karácsony is, akkor az embernek elsősorban az a feladata, hogy valamiképpen megragadja ezeknek az ünnepeknek az üzenetét, mert hiszen olyan világban élünk, amikor az embernek föl kell fedezni a maga számára újra ezeknek az ünnepeknek a lényegét. Ma annyiféleképpen értelmezik ezt a karácsonyt, hogy szinte el sem tud igazodni az ember. Nekünk viszont, hívő embereknek az lenne a feladatunk, az lenne a küldetésünk, hogy valamiképpen utat mutassunk, hogy megmutassuk az embereknek, mit jelent ennek a titoknak az ünneplése, illetve miképpen szól bele ez a titok, ami mindennapi életünkbe. Sok mindent elárulnak azok a gondolatok, amiket a Szentírás ajándékoz nekünk, az énekeink, amiket az ajkunkra veszünk, csak hát oda kell figyelnünk arra, hogy mit is hallunk, mit is éneklünk. Az énekünk nagy világosságot hangsúlyoz, hiszen valóban ez az ünnep a fénynek az ünnepe. A katolikus anyaszentegyház a IV. Században kezdte ünnepelni ezen a napon Jézus születését. Tehát nem ez a legrégibb egyházi ünnep. A legyőzhetetlen nap pogány istenének az ünnepe volt ez, és az egyház erre a napra tette Krisztus születésének a megünneplését, aki a világ világossága, aki olyan fényt jelenít meg ebben a világban, amely segít nekünk abban, hogy a sötétség meg ne nyomorítson bennünket. Aztán a Szentírás arról szólt, hogy megjelent üdvözítő Istenünk hatalma. Micsoda hatalomról van szó, akkor, amikor jön egy magatehetetlen, gondozásra szoruló picin gyermek, hát hogy lehet benne megjeleníteni, általa megjeleníteni az Isten hatalmát? Persze hozzáteszi a Szentírás, hogy Istenünk üdvözítő hatalma. És ez is nagyon érdekes, talán pontosan erre is jobban oda kellene figyelnünk, hogy az üdvözítő hatalom nem azonos az evilági hatalom gyakorlásokkal. Valami másról van szó. Másképpen akar az Isten eljutni hozzánk. Másképpen akarja az Isten a mi életünket. Nem úgy, mint az evilági hatalom urai, akik általában alattvalókat akarnak. Majdnem, hogy azt is mondhatnám, hogy szolgákat akarnak, de most erről valóban ne beszéljünk, hiszen sokkal eszményibb ez az ünnep, mint hogy ilyen kérdésekbe ma belebonyolódjunk. Tehát mindenképpen arra kell gondolni, hogy a világnak igen nagy szüksége van az eligazító fényre. A világnak igen nagy szüksége van az Isten üdvözítő gondolataira. Azokra a gondolatokra, amelyek valóban az ember életét újra fölépíthetik. Hiszen amikor hallottuk a Szentírás szavait, akkor ez jött elő, hogy Isten beteljesíti az ő ígéreteit. És az Isten ígérete pedig a bűnbeeséskor az volt, hogy eljön, mert az embert nem hagyja magára. Isten megment bennünket. Ami nagyon sajátos, az éppen ennek a mai ünnepnek a lényege, hogy hogyan jön el ez az Isten bennünket megmenteni. Semmiképpen nem úgy, mint ahogy azt vártuk. A zsidók várták a messiást, hiszen a bölcsek is, akik jöttek, keresték a zsidók újszülött királyát. Nem tudom, hogy ő nekik milyen királyképük volt, vagy milyen képük volt a megváltóról, ha egyáltalán volt, de egy biztos, hogy a zsidók olyan messiást vártak, aki evilági hatalommal bír, aki rendet teremt az ő mindennapjaikban, az ő politikai helyzetüket megoldja. Ilyen királyt vártak a zsidók. És elgondolkodtam azon, hogy nagyon érdekes, hogy mi emberek valójában, ahogy a zsidók se tudtak mit kezdeni ezzel a titokkal, mintha mi nem tudnánk mit kezdeni a szeretet Istenével. Mintha valóban ez a kísértés járna körül bennünket, hogy nekünk a hatalmas Istenre van szükségünk. Hát gondoljunk csak arra, hogy él bennünk tovább a zsidóknak ez a gondolkodása, hányszor merül föl bennünk, hogy tegyen már rendet az Isten. Mutassa már meg az Isten a hatalmát. És különösen akkor, amikor az ember bajban van, legyen szó egy nemzetről, legyen szó egy családnak a helyzetéről, vagy akár külön-külön akármelyikünk egyéni életéről, akkor bizony ilyenkor jön hozzánk a gondolat, mégpedig a hatalmas Isten jelenjen meg, aki rendet teremt. És ebben mindig az van, hogy valamiképpen nélkülem, tőlem függetlenül, valahogy úgy tegyen rendet az Isten, úgy mutassa meg a hatalmát, hogy egyszer csak kész helyzetet teremt. Bizony nagy kísértés ez. És be kell látnunk, hogy az Isten, a szeretet Istene más. Másmiképpen jelenik meg a világban, másképpen jelenik meg az életünkben, másképpen működik. Másképpen működik a megváltás. Egyébként, hogy a legújabb korra utaljak, az emberek ugyan ismételten a hatalom istenét emlegették, és az volt az ő Istenről alkotott képük lényege, de azért a felvilágosodás korában mindent megtett az ember azért, hogy legyőzze ezt a hatalmas Istent. A hatalom Istenét. Sikerült neki. Legyőztük a hatalom Istenét, és egy sokkal nagyobb hatalom nyert teret a világunkban, az életünkben, Isten helyett. És nyögjük, és szenvedjük, mind a mai napig. Ugyan az ember abban a hitben él, e világi hitről szólok, hogy legyőzte ezt az Istent, van és volt elég hatalma ahhoz, hogy legyőzze, és helyébe az ember egy másik hatalmat ültetett. És ettől a hatalomtól szenved az egész emberiség, nagyon egyszerűen akár mondhatom így, ez a pénznek a hatalma. Lehet, hogy ez így furcsa következtetés, de ha részletezné az ember, akkor eljut oda, hogy ez az Isten uralkodik ma a világban számtalan megnyilatkozási formája van. Így lehet, hogy elnagyolt a válasz, de ez a valóság. Ha az ember ezen a mai ünnepen igazán ünnepelni akar, akkor meg kell barátkoznia a szeretet Istenével. Ahogy mondottam, karácsonynak az ünneplése csak a 4. század környékén kezdődik, az egyházi ünnepek húsvét ünnepléséhez kötődnek. Az a keresztények legnagyobb ünnepe, nem a karácsony. A húsvét, amikor az Isten a hatalmával jelenik meg, persze ez is másfajta hatalom, mint ahogy az ember arról gondolkodik, ennek az Istennek a hatalma, a keresztre feszített Jézusnak a hatalma, azért jön, hogy legyőzze az ember ellenségét, a gonoszt, hogy bebizonyítsa az embernek, hogy van nagyobb erő és hatalom a rossznál, ez pedig az Isten jósága. Ez az Istennek a szeretete. De karácsonykor nem a hatalommal jön az Isten. A szeretet védtelenségében érkezik el hozzánk az Isten. És ez az a fogalom, amin sokat kellene gondolkodnunk, egy védtelen gyermek alakjában jelenik meg ebben a világban a szeretet Istene. Másképp nem is jelenhetne meg. Egyébként, ha mélyen belegondolunk, akkor valóban a szeretet a legnagyobb erő ezen a földön. Csak a szeretettel lehet győzni, persze, a szó jó értelmében, és persze, a szeretetében a legvédtelenebb az ember. Aki megpróbál szeretni, az kiszolgáltatja magát. Aki nem akar szeretni, az nem szolgáltatja ki magát. Az biztosítja az életét a maga emberi módján. Igen, meg kell barátkoznunk ezzel az Istennel, aki a szeretet Istene. És éppen karácsonykor nem véletlen, hogy az emberi szívek úgy átmelegednek, hogy az emberek a szeretet ünnepéről beszélnek, akkor is, ha hitetlenek. Mert valamiképpen azért ez a szeretet, ez megbabonáz bennünket. Mert a szívünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy csak szeretni érdemes. Ha az ember erre nem képes, ha az ember személyválogató, ha az ember hatalomra törekszik, ha az ember kénye kedve szerint cselekszik, akkor szó sincs szeretetről. Ha az ember szeret, akkor kiszolgáltatott, úgy, mint ez a gyermek Jézus, úgy, mint ez a fölnövekedett Jézus Krisztus, akit egyszerűen elsöpörtek az útból az emberek, és keresztfára juttattak, és mégis a szeretet királya, Jézus Krisztus, az életnek a szerzője. Ő az, aki mutatja az élet útját. Értsük meg, engedjük közel magunkhoz ezt az üzenetet. Karácsony pontosan erről szól. Persze, családok ünnepe is, legyen családi együttlét, legyen ünnepi vacsora, és legyen ünnepi ebéd. Ezek nagyon fontosak, készítsünk ajándékot is egymásnak, ha éppen van rá anyagi lehetőségünk, de azért ne felejtsük el. Azt kell megtanulnunk az Istentől, hogy egymásnak szolgáltatjuk ki magunkat. Egy család minden egyes tagja kiszolgáltatottja a másiknak. Az emberiség állandóan erről beszél, hogy milyen jogai vannak, mit kell biztosítani a másiknak. Egy tágabb értelemben, a világ horizontjára tekintve, ez pontosan a kiszolgáltatottságot jelenti. Az azonos jogokat, az azonos lehetőségeket. Persze arról már kevesebbet beszélnek, hogy ezt cselekedetekben meg kell mutatni a cselekedetek pedig áldozatot jelentenek. Értsük meg, testvérek, ennek az ünnepnek a lényegét. Gyönyörű ez a pici kis Betlehem is, amit Teréz nővér ide varázsolt nekünk. Nagyon szépek a karácsonyfák a családoknál, a karácsonyfa alatt az ajándékok, mind-mind nagyon fontos. De értsük meg, ki is a szeretet Istene, aki nem meghódítani akar bennünket, mert nem hatalommal jön, hanem belülről akar minket átalakítani. A gondolkodásunkat akarja megváltoztatni, felbátorítani, hogy így éljük a mindennapjainkat. Ebben igen sokat tett ennek a megsejtésében, ennek a titoknak az ember minden testi, lelki, szellemi adottságát figyelembe vévő ünneplésben igen nagy szolgálatokat tett Assisi Szent Ferenc, akit egészen megbabonázott a gyermek Jézus jelenléte ebben a világban. Az Emmanuel, benne velünk az Isten, hogy lehet? És állandóan ezen elmélkedett ez a csodálatos ember, és ő volt az, aki a 13. században Betlehemet épített, hogy mindenki, aki ő körülötte van, élje át azt, ami ott történt. Jézus születésekor jászolt, ácsolt, és hívta az ő rendtársait, és hívta az embereket erre az ünneplésre, és ez volt a legfőbb gondja, hogy értsék meg az emberek, hogy Istennek milyen sajátos is a gondolkodása, aki a szeretetét így nyilatkoztatja ki. Ezzel mutatja meg, hogy neki mennyire fontos mindegyikünk. És ami talán egy kicsit ilyen ünneprontó megjegyzés is, oda teszi a jászol, mert az ökröt meg a szamarat. Mert azt akarja ezzel mondani az ószövetségi prófétára hivatkozva, hogy az ökör meg a szamár okosabb, mint mi vagyunk. Ahogy a próféta mondja, az ökör megismeri a gazdáját, a szamár megismeri a gazdája jászlát, mi emberek meg mintha nem akarnánk megismerni az Istent. Legalábbis ugye az ószövetségi próféták ezt olvasták a kortársaik fejére, és Szent Ferenc is ezt akarta. Hát vegyetek példát az ökörtől meg a szamártól, ti nagyon okos emberek. Ki nem ismerte meg a megszületett Jézust? Heródes biztos nem, mert ő a hatalom őrületében élt. Nem ismerték meg a főpapok, az írástudók, ők meg túl okosak voltak, és azt gondolták, mindent tudnak. És megismerték a pásztorok meg a bölcsek. A pásztorok, akik, amikor találkoztak ezzel a kicsi gyerekkel, leborultak és dicsőítették az Istent, és béke szállt a szívükbe. Ezek kemény emberek lehettek. Valószínű, hogy egymással való kapcsolatukat is olyan maguk módján rendezhették. És ezzel a gyermekkel való találkozás egy új helyzetet teremtett. Istent kezdték dicsőíteni, és jó akaratú emberekké váltak. És a bölcsek, akik indultak keresésére ennek a gyermeknek, amikor megtalálták, akkor leborultak. Csak a király előtt borult le abban a korban az ember. És ezek a bölcsek többek voltak, mint okosak. Leborultak ezelőtt a gyermek előtt, és ajándékokat adtak. Mert, és ezt is üzenik most nekünk, ahogy a pásztorok azt, hogy Isten dicsőítővé és jó akaratú emberré kell válnunk, ugyanúgy a bölcsek példájára életünket meg kell osztani egymással. Nagyon egyszerű az, ha ajándékot adunk, Nagyon egyszerű az, hogyha a javainkat osztjuk meg, amikre esetleg nekünk is szükségünk lenne, de más nagyobb bajban van, akkor még azt is oda tudjuk adni, ami nekünk is kellene. Valahogy úgy, ahogy egy anya az ételt is meg tudja vonni a szájától, ha éhes a gyereke. Nekünk az életünket kell egymással megosztani, ha fölismerjük az Istent. Testvérek, ez a mai ünnep nagyon, nagyon fontos üzenetet hordoz. Ugyan nem ez a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét a legnagyobb, de ez az ünnep talán érzelmileg sokkal, de sokkal jobban érint minket, de vigyázzunk, nem elegendő lelkesedni, a lelkesedésnek akkor van értelme, ha azt valóban az ember belső átalakulása követi, vagyis az értünk emberré lett Isten kezdi formálni és alakítani a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Adja meg ezt a kegyelmet nekünk az Isten. Kedves testvérek, most a hiszek egyet imádkozzuk, mint egy válaszképpen a Szentírás üzenetére és karácsony misztériumára. A liturgikus előírás szerint, akkor, amikor imádkozzuk a hiszek egyben, hogy értünk emberré lett, akkor egyébként is meghajtjuk a fejünket. A liturgikus előírás az, hogy most erre az kijelentésre térdeljünk le. Ezzel is kifejezve valamiképpen a pásztoroknak, a bölcseknek a gyakorlatát, magatartását, elismerve a szeretet Istenének a hatalmát. Figyeljünk erre. Aki le tud térdelni, térdeljen le, akinek ez nehezére esik, az hajtsa meg a fejét. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ebben az imádságban kérjük az Isten kegyelmét, hogy be tudjuk tölteni küldetésünket ebben a világban. Higgyük el, a világ nem tud mit kezdeni a szeretet Istenével. Itt nálunk is ma mindenki rendteremtésben gondolkodik, és azt hisszük, hogy ez különböző emberi hatalom megnyilatkozásaival sikerül. Erre is szükség lehet, mondjuk 5% erejéig, de valójában a rendteremtés mindenkinek a lelkében kell, hogy megtörténjen. Ez pedig csak az Isten tudja elérni, senki más. Azzal, hogy a bűnösöket megbüntetjük, félreállítjuk, azzal e világi valamilyen fajta igazságot szolgáltatunk, de rendet nem teremtünk. Sokkal, de sokkal többről van szó. Éppen reggel néztem a televízió hírműsorát, a Szent István Bazilikában az évféli szentmisén alig voltak. Olyan kevesen, mint itt nálunk is. Jó, no, nem lélekszámban ennyien, ami ilyen hézagosan ültek ott is a padban. 30 évvel, 40 évvel ezelőtt nem lehetett bemenni a Szent István Bazilikába éjféli misekor. Hát itt tartunk, és ez biztos, hogy a keresztények bűne, mert nekünk kell valamiképpen az igazi üzenetet hordozni és átadni. Ne a világ alakítson minket, hanem mi a világot. Ehhez kell az Isten kegyelme. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Istenünk, örvendező áhítattal tiszteljük Szent Fiat születését, ad, hogy hitünkkel minél teljesebben fogjuk fel karácsony titkának mélységét, és még lángolóbb szeretettel tegyük magunkévá Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, holnap, sajnos én múlt vasárnap rosszul mondtam, hogy Szent István vértanúnak lesz az ünnepe, mert hát ez a sztereotípia az ember a fejében, tehát holnap Szent Család vasárnapja van, és a püspöki kar ezzel a holnapi nappal kezdődően egy éven át a család évének nyilvánítja a következő esztendőt. Hát ez is éppen karácsony titkával függ össze, a születésnek a titkával, hiszen halljuk lépten nyomon a magánnyugdíjpénztárról, lesz-e nyugdíja az öregeknek 30 év múlva is? Nem lesz, ha nem születnek gyerekek. Ha születnek gyerekek, akkor lesz. Ez reális kérdés, ez most nem kell ezen vitázni, és tépik egymást, és ölik egymást. Mindenki mutassa meg, aki megmutathatja, hogy megszüli a gyerekeket. Hát rengeteg ember futkároz a világban, aki véletlenül született. Így nem lehet. Holnap tehát Szent Család vasárnapja van. Imádkozunk a magyar családokért, és legfőképpen a nemzetünk jövőjéért, mert ez nem megegyezés kérdése, ez nem Európai Unió kérdése, ez a házaspárok kapcsolatában dől el ez a kérdés. Persze tegnap előtt rohantam valahova, és összefutottam egy emberrel, nagy szeretettel köszöntött valamikor 30 évvel ezelőtt pár ünneplésen együtt voltunk, és nagy örömmel találkozunk, ezt mondja: hát jól vagyok, kedves atya, van kvázi feleségem. Új fogalmakat hall az ember, ha kimegy egy kicsit a világba, kvázi felesége van. Szóval már régóta együtt vagyunk, jól vagyunk, kvázi feleségem. Nagyon érdekes. De hát még több ilyet is hallottam most az elmúlt időben, de itt most templomban inkább ezt nem mondom ki, hogy milyen milyen társak vannak, kapcsolatok vannak. Borzasztó. Ez a jövőtlenség. Hagyjuk békén egymást a nyugdíjakkal kapcsolatosan. A nagymamák, ha megszülték a gyerekeket, akkor most vannak felnőttek. Ha a felnőttek megszülik a gyerekeket, akkor vannak unokák. És van jövője a nemzetnek. Ilyen egyszerű a képlet, nem pedig szavak kérdéséről van szó. Kívánok mindenkinek nagyon, nagyon békés, áldott, szent karácsonyt. Engedjék, hogy az Isten átalakítsa a szívüket. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.